Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Sziasztok! Köszi Zoli! Tudom, hogy sokan ismernek minket, de még így házaspárként most vagyunk először itt a Gyülibe, és nagyon-nagyon örülünk, és most így hálás vagyok, hogy a feleségem Demény Zsanett, a világ legfantasztikusabb és legcsodálatosabb nője velem lehet itt ezen a színpadon, és a mai este egy ilyen különleges alkalmat szántunk nektek, mert szerettünk volna együtt egy kicsit beszélni az előző nyáról, és szerettünk volna egy kicsit beszélni a jövőről. Mert hiszem azt, hogy most egy új évad, egy új kezdet, új évad kezdődött el, nem csak a mi életünkben, de hisszük azt, hogy gyülekezetünk életében is. És nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és nagyon köszönjük nektek azt, hogy eljöttetek az esküvőnkre, nagyon sokat jelentett számunkra. Tök jó, hogy olyan sokan ott voltatok, és remélem, hogy élveztétek az esküvőt. Jó volt? Örülök neki, mert nagyon jól éreztük magunkat. Életünk legjobb napja volt, és legszebb napja volt. Szóval köszönjük a sok jó kívánságot, amit írtatok a kövekre, meg a könyvbe, meg amit írtatok lapokra. Köszönjük a rengeteg ajándékot. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szeretném, hogyha tényleg tudnátok, hogy nagyon nagyra értékeljük. Emlékszem, hogy az eskü utáni nap csak így bontottuk ki az ajándékokat, meg a lapokat, és így olvastuk, és nem hittük el, hogy tényleg milyen kedvesek voltatok, és nagyon-nagyon köszönjük nektek ezt. Egy nagyszerű nászutunk volt, utána elmentünk Ciprusra nászútra, és nagyon köszönjük a ti támogatásokatokat is, mert így egy fantasztikus és csodálatos nászutunk volt. És igazából ez egy különleges alkalom, mert először vagyunk így együtt fenn a színpadon, és először tanítunk együtt. De lehetséges, hogy a jövőben sokat fogunk már így tanítani, így együtt a színpadon. És szerettük volna elmondani azt, hogy ez a nyár nem csak fantasztikus volt számunkra, de ez egy óriási nagy bizonyság is volt, mert Isten megválaszolt imákat, és megválaszolt dolgokat az életünkbe. Ugyanis egy évvel ezelőtt, hát akkor már elkezdtük szervezni az esküvőt, és egy évvel ezelőtt, tudjátok, januárban elkezdtünk sokat beszélni a gyülekezetben a hitről, hogy ha helyesen hiszel, akkor helyesen fogsz élni. Ez volt a fő témánk. Ha helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. És mi megfogadtuk azt a Zsanival, hogy mi nem csak beszélni akarunk erről a dologról, hanem szeretnénk tényleg megélni az életünkbe. Szeretnénk megtapasztalni, és meghoztunk döntéseket, amik nagyon nehéz döntések voltak, de azt mondtuk, hogy oké, hitben ki akarunk lépni. És meg akarjuk nézni, hogy Isten hogyan válaszol, hogyan reagál erre. Szóval emlékszel, egy évvel ezelőtt egyszerűen csak Isten a szívemre helyezte, hogy menjünk ki Londonba. Mert akkor volt a Hillsong konferencia Londonban, és most nyáron volt, pont az esküvünk előtt egy héttel. De egy évvel ezelőtt, amikor ezt megtudtuk, akkor pont arra a hétvégére terveztük az esküvünket is. Pontosan ugyanarra a hétvégére. És megnéztem a dátumot, és nem hiszem el, pontosan ugyanazon a hétvégén van. Mit csináljunk? És beszéltem a Zsanival, és egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, és meghoztunk végül is egy döntést, hogy oké, akkor egy héttel későbbre rakjuk az esküvünket, csak azért, hogy tényleg kiussunk oda. És ugye ez nyilván ez egy anyagilag egy plusz kiadás, jóval sok, tehát több százezer forinttal egy nagyobb kiadás számunkra. És így is, amikor elkezdtünk készülni az esküvőre, és amikor így nyár közeledett, nagyon nagy mínuszban voltunk, de azt mondtuk, hogy oké, mi akkor is hitből kilépünk, mert tudjuk azt, mert Isten volt az, aki szólt hozzánk, és azt mondta, hogy oké, lépjetek, menjetek. És tudtuk azt, hogyha Isten azt mondja, hogy menjünk, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. De nem tudtuk hogyan. ez egy teljesen hitbeli kilépés volt. És emlékszem még, amikor mentünk Londonba, még akkor is egy csomó plusz kiadás jött Londonba is. 40-50 ezer forintos mínuszunk lett, csak azért, mert egy rossz hotelt választottunk, és nem adták vissza a pénzt, még mindig nem adták vissza, megbüntettek az ellenőrök, bla bla bla, rengeteg dolog történt. A lényeg az az, hogy még több mínuszunk lett, de és nagyon nehezen ment. Még amikor ott voltunk Londonban, még akkor is egy csomó olyan támadás ért bennünket, ami azt akarta, hogy megakadályozza, hogy ott legyünk agyban és szívben, és befogadjuk azt, amit Isten akar nekünk mondani azon a három napon. De végül ezeket legyőztük, és végül ott voltunk, és egy fantasztikus és hatalmas élményben volt részünk, mert Isten elkezdett hozzánk szólni, és Isten elkezdett mondani dolgokat, bátorítani bennünket. És csak tényleg utána pedig hazajöttünk, az esküvő lezajlott, és Isten visszaadta sokkal jobban azt a sok-sok pénzt, amit belefektettünk az emberekbe, belefektettünk a gyülekezetbe, belefektettünk ebbe a londoni útba. Londoni út, ez számunkra nem egy nyaralás volt, okay? Szóval ez nem egy tengerpartozást jelentett, hanem ezt miattatok csináltuk, a gyülekezet miatt csináltuk, hogy tovább vigyük, és hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy jobbá váljunk. És Isten ezt visszaadta 100%-osan, sőt többet adott, mint amennyire gondoltunk. És csak hálásak vagyunk Istennek, és nektek is, hogy ez rajtatok keresztül is megtörténhetett. Szóval nagyon hálásak vagyunk, köszönjük nektek. Igazából mai napon én szeretném így kezdeni, ki is rakom az órámat, hogy ne lépjem túl a beszédemet. Szóval a lényeg, hogy a mai nap szeretnék nektek beszélni arról, amit tanultam Londonba, amit Isten tanított. És ez pedig az, hogy Isten egy titokzatos Isten. És erről a titokzatosságról szeretnék most csak egy pár percben beszélni nektek, mert egy teljesen új dolgot, egy olyan dolgot értettem meg, amit eddig még sohasem. És ez pedig az következő gondolat, hogy Istent mindig az ismeretlenben találod meg. Istent mindig az ismeretlenben találod meg. És számomra ez, amikor meghallottam ezt, valamelyik pásztor mondta ott kint, hogy, és erről tanított, hogy Istent mindig az ismeretlenben találod meg, akkor így, wow, soha nem gondoltam volna ezt. Tényleg, beszéltünk nagyon sokszor a Gyüliben arról, hogy miért fontos kilépni hitben, meg hogy tök jó ez, az, amaz, meg hogy hitben éljünk, meg hogy milyen fontos a hit, de hogy Istent az ismeretlenben találom meg. Emlékeztek arra a történetre a Bibliában, nem tudom hányan ismeritek azt a történetet, amikor Péter a vizen jár. Amikor Péter a vizen jár, a történet úgy kezdődik, hogy Jézus megvendégel 5000 embert. Egy csodát tesz. És miután megvendégelte azt az 5000 embert, elküldte őket, hazaküldte őket, és azt mondta a tanítványainak, hogy üljetek be egy csónakba, evezetek be, és menjetek át a túloldalra, evezetek be a tenger közepére, és menjetek át a túloldalra. Én addig itt imádkozok, és majd megyek utánatok. Ez volt a terv. És az 5000 ember ott merett a parton, hazamentek, a tanítványok viszont beültek a csónakba, és elkezdtek evezni. És azt írja a Biblia, hogy hirtelen besötétedett, és elkezdett nagyon erős szél fújni, szóval óriási nagy hullámok jöttek a tengerre. Nem tudom, hogy hányan hajóztatok már. Ki az, aki hajózott? Tudom, hogy van itt egy hajós kapitány is közöttünk. Ez pedig nem más, mint az egyik elektromos gitárosunk, a Misi. Amúgy üdvözlünk, Misi, és nagyon örülök, hogy eljöttél Érdről, és hogy az utóbbi két alkalmon itt voltál és gitároztál. Szóval a Misi, ő egy hajós kapitány amúgy, lerakta a vizsgát. Szóval azt mondta, hogy mindenhol, még a Karib-tengeren is vezethet hajókat. Hány tonnáig? Mennyi? 45 tonnáig vezetheti a hajókat, kivéve itt Magyarországon Balatonon. Szóval ez csak egy ilyen zárójelben mondom. Szóval én is voltam már, hajóztam. Hányan voltatok viharba hajón? Mis, te voltál? Én nem voltam még, de van egy ismerősöm, aki mesélte azt, hogy ő majdnem meghalt a Balatonon, mert egy hirtelen egy viharba kerültek, és azon múlt az életük, hogy volt velük egy hajós kapitány, tehát egy olyan ember, aki nagyon profi volt, nagyon gyakorlott volt, és gyakorlatilag, ha ő nem lett volna, akkor oda vesztek volna. Azt mondta, hogy borzalmas élmény volt, csapkodta a hajót a vihar, és körülbelül, amikor olvasjuk a Bibliában, Máté 14:25-ben van amúgy ez a történet, amikor olvasjuk a Bibliában ezt a történetet, akkor körülbelül ez a helyzet, ott vannak a tengeren, képzeljétek el magatokat, ott vagy egy hajóban a tengeren, és óriási nagy hullámok dobálják a hajót. És nem tudod, hol vagy, ez a legszörnyűbb. És ezt ír a Biblia, hogy a tanítványok nem tudták, hogy merre vannak. Nem tudták, merre van a part. Hányan éreztétek már így magatokat néha az életben, hogy valamerre vagy az életben, de nem tudod, hol vagy éppen. És azt érzed, hogy a hullámok csapnak jobbról, balról, és nem tudod, hogy hol vagy, és nem tudod, hogy hogyan tudsz kikeveredni ebből. Hányan éreztétek már azt az életetekben, hogy nem vagytok a biztonsági zónátokban, hanem kiléptetek, és valahol az ismeretlenbe vagytok. Az ismeretlenbe. Nagyon sokszor Isten azt kéri, hogy evezzünk be az ismeretlenbe. Isten nagyon sokszor ezt kéri tőlünk, hogy hagyjuk el a kényelmi zónánkat, és szálljunk be a hajóba, mint a tanítványok, és evezzünk be az ismeretlenbe. Lehet, hogy Isten azt mondja, amit nekünk is, hogy oké, menj el Londonba. Oké, de hogyan? Nincs meg a pénzünk. Hol fogunk megszállni? Hogyan jutunk el? Nászutunk lesz? Esküvünk lesz? Hogyan történik meg? Azt mondja Isten, hogy mondj fel a munkahelyeden, mert én majd fogok gondoskodni. Ez történt Zsanival. Mondj fel a munkahelyeden. És felmondott. De hogyan? Hát hova fogok menni? És mindenki azt mondja, hogy de hát itt Fehérváron sokkal kevesebb a lehetőség, sokkal kevesebb a munkahely. De Isten azt mondta, hogy menj. Menj be az ismeretlenbe. Lépj be a hajóba. Evezz be. Nagyon sokszor Isten ezt kéri tőlünk, hogy kilépjünk a kényelmi zónánkból. Tudjátok, az emberek szeretik a kiszámítható dolgokat. Mi emberek ilyenek vagyunk, hogy szeretjük a kiszámítható dolgokat. Szeretjük tudni, hogy holnap mi fog történni, holnap után mi fog történni. De Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. És menjünk tovább a történetbe. Ott vannak a tenger közepén. És egyszer csak az ismeretlenbe, ezt írja a Biblia, hogy az ismeretlenbe megpillantanak egy alakot. És akkor se tudják, hogy ez Jézus, hanem azt hiszik, hogy szellem. És megpillantanak valakit. De ahogy közelebb ér ez a valaki, akkor látják, hogy Jézus. Az a hely, ahol megtalálod Istent az életedben. Lehet, hogy keresed. Lehet, hogy belefáradtál a kiszámítható dolgokba az életedben. Lehet, hogy belefáradtál, nem tudod, hogy találd meg Istent. Nem hallod az ő hangját. Nem látod őt. Szeretnék valamit mondani, srácok. Ez nagyon fontos. Ez egy életstílus. Isten arra hív el bennünket, hogy az életünket a hajóba töltsük. Isten arra hív el bennünket, hogy hitben éljünk. Ez jelenti az, amikor a Biblia arról beszél, hogy hitben éljünk. Amikor nem a kiszámíthatóban élsz, hanem az ismeretlenben, ahol nem tudod, hogy mi fog történni. És oda jön a hajóhoz Jézus. És akkor megpillantják a tanítványok. És azt mondja Jézus, nem, Péter azt mondja, ha te vagy az Uram, akkor szólj, és engedd meg, hogy hadd járjak a vizen. És azt mondja Jézus, Péter, gyere, gyere felém. És Péter föláll a csónakba, gondoljátok el, a vihar közepén, hullámok közepén, és azt mondja, hogy oké, én ki fogok lépni. én ki fogok lépni. Eddig is az ismeretlenben voltam, de most már totálisan az ismeretlenben vagyok. Kilépek. És elkezd járni a vizen. Mint hogyha én itt a levegőben kezdenék járni. Ezt most nem próbálom ki. De elkezd járni a vizen. És hirtelen az történik, hogy lenéz, körbenéz, jobbra is balra néz, és akkor látja, hogy én a vizen járok. Úristen, én a vizen járok. Hányan voltatok már így, hogy Jézus elhív valamire? Isten azt mondja, hogy lépj ki. És azt veszed észre, hogy hú, ez működik, ez tényleg jó. És hirtelen oldalra nézel, és azt mondod, hogy de hát ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Hogyan történhet ez? Abban a pillanatban elkezd süllyedni. Nagyon sokszor ilyen az életünk is. De tudjátok mit? Jézus abban a pillanatban megfogta Péter kezét, és felemelte, és kihúzta a vízből. Istennek nem az számít, hogy elbuksz-e. Tudjátok, egy kiszámíthatatlan, egy titokzatos, egy ismeretlen való életben élni rizikós. Benne van ebbe a pakliba, hogy elbuksz. Benne van ebbe az, hogy ki fognak nevetni. És azt fogják mondani, hogy ez hülyeség. Minek csinálod? Minek jársz gyülekezetbe? Miért csinálod ezt? Miért szolgálsz még mindig? Miért vagy még mindig itt a Petőfiben? Miért csinálod ezt? Éld a saját életedet. Foglalkozz magaddal, ne foglalkozz az emberekkel. Tudjátok, nagyon sokszor hallok ilyen hangokat magamban és a környezetemben. Miért csinálod? Mi az értelme? Miért ebbe az országba? Itt úgyse lehetséges semmi. És nagyon sokszor félünk attól, hogy el fogunk bukni. De tudjátok, Istent nem az érdekli, hogy elbuksz-e. Mert amikor elbuksz, akkor azonnal ott van, hogy felemeljen. Azonnal ott van, hogy kiemeljen. Istent az érdekli, hogy kimérsz lépni. Kimersz lépni az ismeretlenben. Mert az ismeretlenben, ahol nem ér le a lábad, ott találod meg Istent. Srácok, lányok, ahol nem ér le a lábad az életbe, ahol úgy érzed, hogy ellep a víz, ott fogod megtalálni Istent. Egy természet feletti módon. Szeretnék felolvasni nektek egy igét. Az Efézus 1.9. Az Efézus 1.9 erre a titokzatosságról szól. Azt írja, hogy megismertette velünk mindeddig elrejtett tervét. Ez a terv, ami Istennek a terve, ez el van rejtve. Amelyet tetszése szerint készített, és Krisztus által akar megvalósítani. Istennek van egy terve, ami egy titokzatos terv az életedre nézve. Minden egyes személynek, Istennek van egy terv az életedre. Ami sokkal nagyobb, ahogy a Zoltán imádkozta, Isten nem egy jó életet akar adni, hanem egy kiváló életet akar adni. Egy olyan életet, amire nem számítottál. Tudjátok, nekem a feleségem egy ilyen bizonyság. Imádkoztam egy feleséget, imádkoztam azért, hogy Isten adjon egy jó feleséget, és adott egy tökéleteset, egy kiválót. Nem azt mondom, hogy nincsenek hibái, és nekem sincsenek hibáim, de ő mégis tökéletes számomra. És kiváló. Isten, amit ad, az kiváló. Jobb, mint amiről álmodnál. Isten egy ilyen életre akar elhívni téged. És ebbe csak egy dolgot kell tenned. Ki kell szállnod, és lépned a csónakból. Meg kell, hogy merd ezt tenni. Mert ha nem, akkor nem fogod meglátni Istent. Nem fogod megtalálni, mert Istent mindig az ismeretlen helyeken fogod megtalálni. Istent mindig a kiszámíthatatlan helyeken fogod megtalálni. Istent mindig azon a helyen fogod megtalálni, ahol már nem ér le a lábad. Ahol nem tudod, hogy mi fog történni. És Jézus Krisztuson keresztül történik meg. Ez az ige ezt mondja. Jézus Krisztus az, aki azért jött el, hogy Istennek ezt a fantasztikus tervét az életedre kibontsa. Ki fogja bontani. Tudjátok, nem akarok egy olyan életet élni, ahol mindent el fogok tudni majd mondani az életem végén, hogy mi miért történt. Amikor 80 éves leszek, vagy 90 éves, és visszaemlékezek az életemre, nem akarok úgy visszaemlékezni, hogy azt tudjam mondani, hogy oké, ez ezért történt, ez azért történt, ez amazért történt, és amikor megkérdezik az emberek, hogy hogy történt ez? Hogy történt az, hogy ezt is ez történt az életedbe? Akkor nem azt akarom válaszolni, hogy Hát azért, mert én ezt csináltam. És aztán ezt csináltam, és utána ezt csináltam. Tudjátok, nagyon sokszor szeretjük kiszámítani az életünket, és jó célokat felállítani az életünkbe. Ezzel nincs semmi gond. Jó, hogyha céljaid vannak. Viszont mégis van egy terület, amit meg kell, hogy hagyj Istennek. Isten egy titokzatos Isten. És nem akarja azt, hogy mindent kiszámíts az életedbe. Nem akarja azt, hogy mindent tudjál előre 20 évre, hogy mi miért fog történni. Tudjátok, mit szeretnék? Amikor megkérdezik életem végén az emberek, hogy ez hogy történt, akkor ezt tudjam válaszolni. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy hogy történt. Fogalmam sincs, hogy hogyan történt. Ez kegyelem. Ez kegyelem. Ez Isten. Nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom. Ez nem az én munkám. Nem azt akarom, hogy az életem arról szóljon, hogy ez az én életem, hogy én mit tettem. Nem akarom, hogy az életem az én történetemről szóljon. Értitek? Nem akarom, hogy Demény Géza élete a Demény Géza történetéről szóljon. Azt akarom, hogy ez a titokzatos Istenről szóljon az életem. A titokzatos Istenről, amely kiszámíthatatlan, amelyik előre kiszámíthatatlan, nem tudod, hogy merre fog menni. Azt ír a Biblia, hogy a Szent Szellem olyan, mint a szél, nem tudod, hogy merre fúj a szél. Igaz? Senki nem tudja kiszámolni, még szegény meteorológusok is próbálkoznak. Aztán mindig szídjuk őket, mert nem jön be nekik, ugye? Azért, mert a szél kiszámíthatatlan. Mi emberek sosem fogjuk tudni pontosan, 100%-osan kiszámítani, hogy merre megy a szél, milyen erősséggel fog jönni, hány fok lesz. Tökéletesen, 100%-osan nem tudjuk. Ilyen Isten is. Nem tudod, merre megy. És tudjátok, az az élet, amit meg lehet magyarázni, hogy mi miért történt, az valószínűleg nem is egy olyan élet, ami hitben teli élet. Az nem is valószínűleg egy hittel teli élet, hanem az az én életem. Ilyen a gyülekezetépítés is. Építjük ezt a gyülekezetet, építjük ezt a családot, ezt az otthont, és várjuk az ébredést, hogy jöjjön el az ébredés Magyarországra, vagy jöjjön az ébredés Székesfehérvárra. Tudjátok, az ébredés sem megmagyarázható. Mert ha megmagyarázható lenne, akkor lehet, hogy nem is lenne az ébredés. Nem is lenne igazi ébredés. Szóval, ha meg tudnánk mindent magyarázni, hogy mi miért történik, akkor az valószínűleg az nem is Istentől lenne. Mert nem tudjuk, mert ezt Isten teszi. A vágyam az az, amire szeretnélek titeket bátorítani, hogy merjetek kilépni. Merjetek kilépni a csónakból az ismeretlenbe. Merjetek kilépni az életed bármilyen területén. És amikor Isten azt mondja, hogy ezt tedd meg, akkor tedd meg. Isten, hallgassátok az ő hangját. És merjetek kilépni a kényelmi zónátokból. Mert ez a legnagyobb ellenségünk, mi nekünk emberek, a kényelmi zónánk. A megszokott, a szokványos, a kényelmes, mert ebben érezzük magunkat biztonságban. De Isten nem egy biztonságos életre hívott el bennünket. Nem egy ilyen kényelmes életre, inkább ezt mondom. Viszont ő az, aki biztonságot fog adni a viharban is. Ő fog a biztonságot adni. Szóval csak bátorítalak, hogy merjetek kilépni. És a kérdésem az az, hogy ott fogsz élni, ahol az 5000 ember élt, a tömeg, és soha nem fogod elhagyni a partot. Oké? Okay? Level 1. Level 1-en fogod élni az életedet, akik játszanak, vagy lanoznak, vagy számítógépezet, tudják, mi az a level 1. Oké? Okay? Level 1-en fogod élni az életedet, vagy belépsz a csónakba, mint a tanítványok. Már ez is elég jó, igaz? Level 2. Belépsz a csónakba, kimersz menni, evezni az ismeretlenbe. Lehet, hogy elkezdtél szolgálni a gyülekezetbe, lehet, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, én nem csak ide akarok járni, de szeretnék tényleg itt szolgálni, és szeretnék nem csak vasárnap itt lenni, de szeretnék tényleg Istennel élni az életemet, összekötni az életemet. Level 2. Vagy azt mondod, hogy mindent felrakok. All in. Mindent felrakok Istenre. Mindent felrakok Krisztusra, és kilépek. És tudjátok, ilyen a szolgálat is. Amikor azt mondja az ember, hogy oké, én szolgálni fogom Istent. Ez ilyen. Ez pontosan ilyen. Arra bátorítalak benneteket, hogy lépjetek ki. És lehet, hogy elbuksz. Lehet, hogy el fogsz bukni. Lehet, hogy el fogsz süllyedni. Ilyen Istennel való élet. Viszont, amikor elbuksz, abban a pillanatban Isten otthon, hogy felemeljen. És nem fog hülyét csinálni belőled. Ebben biztosak láttak. Szóval arra bátorítalak, hogy legyetek olyan, mint Péter, aki a level 3-on élte az életét. Ki mert lépni, és mindent felrakott Krisztusra, mindent felrakott Istenre. Úgyhogy ez volt az, amit Isten így tanított ezen a nyáron, még jobban megerősített benne. És még most is folyamatosan kihívás elé állít Isten, folyamatosan, minden területén az életembe. De higgyétek el, hogy csak először nehéz belelépni, utána már sokkal könnyebb. Szóval, mit gondol Zsani?
Én csak azon, szóval szeretném azt, hogyha picit megpróbálnátok mindezt így a magatokévá tenni olyan szempontból, hogy csak gondolkozzatok most kicsit el azon tényleg, hogy vajon hol van ebben a három színben így az életetek, hogy még a parton vagyok, vagy már a csónakban, vagy már a vizen, és igazából lehet, hogy azt érzed, hogy már kim vagy a vizen, és kicsit eleged van belőle, mert tényleg annyira viharos, és ismeretlen, és sok minden. De az is lehet, hogy nem mersz kilépni, mert félsz. Nekem nagyon sokszor ez volt a gát bennem, hogy félek, és sokszor Géza is kérdezett el, hogy de miért nem csinálod? Mert félek. És igazából én úgy gondolom, hogy teljesen normális az, amit érzünk, hiszen emberek vagyunk, de Isten ott van mellettünk, és amikor én is meghoztam azt a döntést, hogy ki szeretnék lépni hitben, és meghoztam döntéseket az életemben, amikor eldöntöttem, hogy ide fogok költözni, és belevágok ebbe az életbe, ami történik, akkor Isten feltett nekem egy kérdést, és azért szeretném ezt megosztani veletek, mert úgy gondolom, hogyha szeretnétek kilépni ebből a csónakból, akkor fontos, hogy ti is megválaszoljátok ezt a kérdést magatoknak, és ugyanakkor hiszem azt, hogy Isten is felteszi nektek ma ezt a kérdést, ez pedig az, hogy mit látsz. Isten megkérdezte tőlem egy évvel ezelőtt, hogy Zsani, mit látsz? És éreztem, hogy Isten ilyenkor arra gondolt, hogy mit látok saját magamra vonatkozóan, és mit látok arra a városra vonatkozóan, ahol költözni fogok Székesfehérvárra nézve. És igazából nyilván az ember ilyenkor vagy őszinte, és őszintén bevallja, hogy mit gondol, vagy pedig szépíti a dolgokat. Én őszinte típus vagyok, és elmondtam őszintén, hogy igazából kicsinek látom magamat, picit elveszettnek, félek, és nem tudom, mi lesz. De hiszem azt, hogy Istennek van terve számomra, a gyülekezet számára, a városra nézve. És akkor Isten visszavezetett ahhoz a tanításhoz még, ami évelején volt, januárban, a legelső vasárnap Géza tanított erről, és azóta is Isten folyamatosan visszanyúl ehhez a tanításhoz, amikor Izrael népe, arról beszélt a Géza, ott van egy lépésre az ígéret földjétől az Ószövetségben, és Mózes kiküld 12 kémet. Biztosan emlékeztek erre a történetre. A 12 kémtől azt kéri Mózes, hogy nézzék meg, hogy milyen a föld. Igazából, amikor ezt kérdezte tőlük, akkor ezt a kérdést tette föl, hogy mit látnak. Menjetek el, és mondjátok, mikor visszajöttök, hogy mit láttok. És igazából ez a 12 kém nem csak, hogy beszámolt arról, amit látott, de hozott is onnan konkrétan dolgokat. Azt írja az ige, hogy gyümölcsöket hoztak onnan, hogy ezzel mutatták meg Mózesnek, hogy mennyire klassz és mennyire fantasztikus ez a föld. Ha ezt 21. századi nyelvezetre le kellene fordítani, én azt mondanám, hogy olyan, mintha most egy olyan terület mellett állnátok, aminek a föld alján rengeteg olaj lenne. És azt mondanátok, hogy hú, hát ez a föld, ez király, mert mondjuk rengeteg olaj van alul, és hát gazdagok leszünk, ha ugye bemegyünk, mert hát ugye az olaj manapság az, az egyik legnagyobb hatalom. Körülbelül ilyen gazdag volt az a, az a föld. És igazából 12-ből, mint tudjuk, 10 volt az, aki viszont nem Istenre tekintett, hanem azt mondta, hogy de ennek a lakosai túl nagyok. És azt a szót használták oda, hogy mi képtelenek vagyunk arra, hogy elfoglaljuk ezt a földet. És volt 2, aki pedig azt mondta, hogy biztosan sikerülni fog. És ez az a két véglet szerintem, amiben sokszor mi esünk, hogy képtelen vagyok, vagy biztosan sikerül. Ez a 2. Amikor ki akarsz lépni a csónakból, hogy érzed magad, képtelen vagyok, vagy azt mondod, hogy sikerülni fog, meg tudom csinálni. Isten azt mondta nekem, hogy sikerülni fog, lépjek ki. És azt kértem Istentől, hogy oké, akkor mutass még többet. És adott egy látást, adott egy képet igazából, ami úgy gondolom, hogy a gyülekezetet is, és az embereket is szimbolizálja. És ez, úgy érzem, hogy ez a kép, ez összefoglalja igazából azt, amiről szól ez az egész, amit mi csinálunk, és szerintem sokan magatokra fogtok ismerni, és tartalmazza azt is, ami nekünk közösen a célunk az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Utána rengeteg olyan dolog történt, ami megerősítette bennem azt, hogy ez a látás nagyon aktuális, és nagyon vonatkozik sokatokra, vagy sokunkra. És szeretném, hogyha csak ti is most elkezdenétek ezt a képet látni, amit én látok, úgyhogy kérlek, hogy csak képzeljétek el, amiket mondok, próbáljátok meg, és engedjétek meg, hogy Isten ezen keresztül beszéljen a szívetekhez. Amit éreztem, akár saját magamra vonatkozóan is, és láttam, az egy óriási puszta. Nem tudom, hogy hányan tudjátok tényleg, mi a puszta tulajdonsága, ami sokszor, amikor Géza hozott le Fehérvára, ott a 7-es úton, amikor jöttünk, akkor nem sok puszta van ott, de ott is van azért 1-2, és volt egy nap, emlékszem, amikor annyira érzékeltető volt az időjárás, hogy puszta, hogy igazából csak egy ilyen totál sík területet láttál, ami nem volt semmi, és annyira nem volt semmi, hogy olyan volt, mintha az ég összeérne a pusztával. Hihetetlen látvány volt. Szóval nagyon-nagyon sík volt. És azon gondolkoztam, hogy úristen, nekem itt kéne állnom, hát akkor nem is tudom, leverne a víz, és meghalnék egy nap alatt. Tehát, hogy a puszta az ugye egy nagyon sivár terület ténylegesen. Ahhoz, hogy átérezzük, szerintem jó, ha egyszer kimegy az ember egy ilyen pusztába. De mindegy, az a lényeg, hogy ez a puszta teljesen kopár volt, és amit még láttam rajta, azok falak, ház maradványok, amik valaha házak voltak, de ma már csak a falai álltak, vagy csak épp, hogy egy kis rom van belőlük, vagy kövek. És voltak falak, házfalak, amiken pedig rések voltak. És azt mondta nekem Isten, hogy sok olyan ember van ezen a világon, és ebben a városban is, akiknek az élete vagy valamilyen szinten romokban van, mert összetörtek az álmaik, vagy összetörtek a vágyaik, azért, mert lehet, hogy ő adta fel, és ezért lerombolódott. Lehet, hogy valaki más rombolta le azt, amire te vágytál, vagy amire te álmodtál. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem vagy még egész. Ott vannak a rések. Azt érzed, hogy valamit akarsz, hogy valami történjen, hogy azt lásd, hogy végre egész a fal, hogy be legyen tömve. És szerintem nagyon sokan vagyunk úgy az életünkben, hogy vannak bennünk dolgok, amikre várunk, hogy kibontakozzanak, hogy kijöjjenek. Vannak bennünk vágyak, amiket lehet, hogy már feladtál, mert azt érzed, hogy igazából reménytelen a helyzet. Vagy azért, mert valaki összetörte a szívedet, vagy összetört bennőled egy darabot, és a maradványokat látod csak, és azt érzed, hogy nem tudod újjáépíteni. Vagy pedig egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod egyedül betömni ezeket a réseket, mert valami hiányzik még hozzá. És tudjátok, pontosan egy ilyen történet van leírva Nehémiásnak a könyvében. Nem tudom, hányan ismeritek. Nehémiás igazából egy királynak, az akkori királynak a pohárnoka volt, a főpohárnoka, ami azt jelentette, hogy állandóan körülötte sündörgött, és mindenféle élelemmel is pohár, vagy italral ellátta ugye a királyt. És Ebből a könyvből szeretnék csak pár részletet felolvasni, hogy igazából mi történik. Azt kell tudni még erről a könyvről, hogy ez egyes szám első szemében íródott végig, szóval olyan, mintha Nehémiás naplót írt volna igazából. Úgyhogy menjünk is a Nehémiás 1-4-es versre. A 20. esztendőben, Kiszlév hónapban történt, amikor én Nehémiás Susán várában éltem. Hanáni az egyik rokonom érkezett hozzám, néhány más férfival együtt Júdeából. Kérdeztem tőlük, hogyan vannak a számüzetésből hazatért júdaiak, és érdeklődtem Jeruzsálem felől. Elmondták, hogy ez a maradék nép, amely korábban már hazatért, nagy nyomorban és gyalázatban él Júdeában, mert Jeruzsálem falai romokban hevernek, kapuit pedig tűz pusztította el. Ezt hallva nagyon elszomorodtam, napokon át ki sem mozdultam, csak is sírtam, böjtöltem, imádkoztam, könyörögtem Istenhez, aki a mennyben lakik. Igazából láthatjátok, hogy ugyanezt történt egy várossal. Valaha állt, és amikor Nehémiásnak hoznak egy hírt, hogy mi történt ezzel a várossal, akkor azt mondják, hogy leégett. Igazából romok vannak, falak, amiken rés van. Így írták le ezt a képet. Isten ezt mutatta, mit látsz? Látok egy ilyen várost, látok egy ilyen területet. És utána, ha tovább megyünk, akkor a történetben Nehémiás elkezd imádkozni Istenhez. Nagyon a szívére veszi a dolgot, elkezd imádkozni, mit tegyen. És akkor még nem tudjuk, hogy ez az ima maga mit gerjeszt fel Nehémiásban, de az a lényeg, hogy annyira szomorú folyamatosan nap, mint nap ezért a dologért, hogy a király észreveszi, és megkérdezi tőle, hogy mi a probléma, hiszen minden nap olyan mosolygósan hozta neki a poharat, meg mindent, de most pedig szomorú. És Nehémiás elmondja neki, hogy mi a problémája, hogy mi történt, igazából miért szomorú. És a király erre megkérdezi tőle a következő dolgot, Nehémiás 2:4-5. Azt a kérdést teszi fel, hogy mit kívánsz, kérdezte a király, és erre Nehémiás válaszolt. Ha jónak látja a király és a szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost. Nehémiás meghozott egy döntést a szívében, hogy ő ezt a várost, ami leégett, újjá akarja építeni. És igazából ez az a döntés, amit mi meghoztunk Gézával, mikor összeházasodtunk, és mikor azt mondtuk, hogy együtt fogjuk vezetni ezt a gyülekezetet, hogy szeretnénk látni azt, ahogy az életetek és az emberek élete újjáépül, kibontakozik, betömődnek a rések, és a falak újra helyreállnak, a házak felépülnek. Miért? Azért, mert hiszem azt, hogy Isten nem arra hívott el benneteket, hogy egy átlagos életet éljetek, egy olyan életet, aminél nem csak az, hogy úgy tengtek-lengtek, hanem tudom, hogy vannak bennetek álmok, vágyak, és lehet, hogy sokan feladtátok ezeket, amik ott is vannak, vagy lehet, hogy lerombolták őket emberek, de Isten azt üzeni ezen a mai napon, hogy ő szeretné helyreállítani és újjáépíteni benned azokat a dolgokat, amiket már feladtál, vagy lehet, hogy összetörtek benned, vagy egyszerűen csak azt érzed, hogy még nem bontakozott ki, vagy nem teljes, Isten ezt fel akarja építeni, és mi szeretnénk Gézával ebben segíteni neked és nektek ezen a mai napon, és folyamatosan az elkövetkezendő időszakban, mert hisszük azt, hogy Isten ebből a gyülekezetből egy várost akar építeni. És ebben a városban ti vagytok, a házak, akik, ahol öröm van, ahol együtt van mindenki, ahol boldogok vagytok. És igazából erre köteleztük el magunkat, és hiszem azt, hogy Isten ezt a célt adta meg a gyülekezetnek is, hogy ez egy város legyen, egy olyan város, a városban, ugye, mondhatjuk ilyen hasonlatként is, ahová az emberek boldogan jönnek, mert azt érzik, hogy itt találnak reményt. És ez az a kulcs, amit a dicsőítés alatt is éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy helyre akarom állítani a reményt a szívedbe, hogy ne add fel, hanem higgy bennem. És utána Nehémiás, a király természetesen megengedte neki, és Nehémiás elment a városba, és az első dolog, amit megtett, az, hogy körülkémlelte, vagy nem körülkémlelte, csak elment megnézni, hogy mégis hogy néznek ki ezek a romok. Ha azt érzed, hogy vannak az életedben olyan területek, amik tényleg összetörtek, vagy nem egészek, akkor most csak arra kérlek, hogy gondolj ezekre a területekre, és mérd fel, hogy tényleg mennyire súlyosak ezek. Nehémiás ezt tett első körben, hogy megnézte, hogy oké, mi van, mi történt, mit látok, mennyire súlyos a probléma. és utána, amikor ezt megállapította, tudta kitalálni azt a tervet, ami alapján ezt fel tudja építeni. Lehet, hogy vannak benned olyan sebek, amikre azt mondod, hogy én jól vagyok. Nem, ez nem probléma. Én teljesen jól vagyok igazából. Én ezen már túlléptem. Nekem ez már nem probléma. Nem okoz gondot. Tudjátok, amíg igazából a problémát nem valljuk be saját magunknak sem, addig nem tud Isten sem felépíteni bennünket. Fontos az, hogy őszinték legyünk Isten előtt. És azt szeretném még kiemelni itt, hogy fontos az, hogy tudjátok, hogy amikor viszont elhozzátok azt a döntést, hogy oké, én fel akarom ezeket építeni, Isten segítsége, hogy fel akarom, azt akarom, hogy az életem helyreálljon, akkor tudjátok azt, hogy abban a pillanatban jönni fog az ellenség, és meg akarja akadályozni, hogy az életetekben helyreálljanak ezek a dolgok és ezek a romok. És ugyanez történt Nehémiással is, amikor ott voltak a falaknál, és épp elkezdték felfelé építeni, ott lettek a többi város lakói, oda jöttek, és azt mondták nekik, ami számomra a legdurvább volt, hogy nem csak azt mondták neki, hogy nem vagytok képesek felépíteni, hanem azt mondták, hogy ugyan már azt gondolod, hogyha felépíted, az meg fog állni. És igazából ez egy egészen más perspektíva, mert nem azt mondták, hogy képtelenek vagytok felépíteni, hanem tudták, hogy meg tudják csinálni, ezért nem azt bombázták meg, hogy ne csinálják meg, hanem azt próbálták elhitetni velük, hogy amit felépítenek, az gyenge lesz. És azt mondták, hogy ha ráugrik valaki, összedől. És tudjátok, az ellenség pontosan tudja a te gyenge pontodat. Ő tisztában van azzal, hogy téged hol tud a legjobban megpiszkálni. Éppen ezért lehet, hogy téged nem ott fog megszúrni, hogy te erre képtelen vagy. Lehet, hogy ott, amikor már felépítetted, azt fogja neked mondani, hogy ez gagyi, ez összedől, 2 perc alatt, figyeld meg. És lehet, hogy ezzel veszi el a bátorságodat. És igazából ezt azért gondolom fontosnak, mert sokszor azt gondoljuk, hogy elkezdjük, jaj, akkor én most megteszem ezt a lépést, kilépek a hajóból, elindulok, és utána csodálkozunk, hogy csapkodnak a hullámok. Én felhívom előre a figyelmet, hogy fognak csapkodni, mert jobb, ha erre felkészültek, és úgy hozzátok meg a döntést, hogy ki akarok lépni a hajóból, és mindenen keresztül megyek azért, hogy elérjek a földre. Ez nagyon fontos, mert abban a pillanatban, hogy az első hullám becsap, lehet, hogy akkor feladod, és azt mondod, hogy ez nekem mégsem a legjobb, én nem vagyok képes, és visszafordulsz. Tudd azt, hogy az ellenség, kimondom, meg akar ölni. Ennyire egyszerű igazából. A sátán gyűlöli azt, amikor az emberek boldogok. Ő gyűlöli a boldogságot, és mindent megtesz azért, hogy a reményt számodra megölje. És ezzel jó, ha tisztában vagyunk, mert hogyha építünk dolgokat, akkor ennek ellenet fogunk tudni menni. És akkor mi van akkor, ha viszont ennek ellenére azt mondod, hogy oké, Zsani, tök jó, akkor én ezt szeretném, felkészültem, neki megyek, megcsinálom, szeretném, ha helyreállnának bennem a dolgok, szeretném azt, hogyha minden rendben lenne, akkor ez hogyan lehetséges? Igazából 2 dolgot szeretnék itt kiemelni, és ezzel le is zárni. Az egyik a dicsőítés, a másik pedig az ima. Igazából én dicsőíteni nagyon szeretek, de az imádkozásban sosem voltam olyan erős. És sosem értettem igazán az imának a lényegét, vagy az erejét, de nagyon érdekes módon Isten az utóbbi időben kicsit összefonta bennem a kettőt, és elkezdett erről beszélni, és éreztem, hogy ahogy ebben kilépek, helyreállnak az életemben dolgok, és ezen keresztül a környezetemben is. Tudjátok, a dicsőítés, inkább az imával kezdem. Igazából szeretnénk nektek egy igét felolvasni, ez az Ezékiel 37 végig. Néha meg fogok állni benne. Ezékiel egy próféta volt az Ószövetségben. A próféták az Ószövetségben arra voltak, ki esetleg nem tudná, hogy mivel a nép nem hallotta Isten hangját, ezért Isten elhívott embereket, hogy legyenek úgymond az ő hangja. Tehát Isten a prófétákon keresztül beszélt a néphez. Ezékiel egy ilyen ember volt, és Isten egy nap mutatott neki egy képet. És ezt is Ezékiel egy SMS eszemébe írja, mintha szintén naplót írna. Azt mondja, hogy az örökkévaló rám helyezte a kezét, és szellem által kivitt egy tágas völgybe, amely tel is tele volt csontokkal. Körülvezetett a völgybe, és láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. Ekkor az örökkévaló megkérdezett, emberfia, mit gondolsz? Megelevenedhetnek még ezek a csontok? Ezt kérdezem én is ma tőletek, és Isten ezt kérdezi rajtam keresztül, mit gondolsz? Meg tudnak elevenedni az életedben azok a dolgok, amiket már halottnak hittél. Amik olyan dolgok, hogy lemondtál róluk. Azt mondta Ezékiel, ó Uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Azt nem érje az ige, hogy ez jó válasz volt-e vagy sem. Minden esetre folytatja Isten a beszédet. Ekkor azt mondta nekem, azt mondja Ezékiel, profétálj ezekről a csontokról, ezt mond nekik. Ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. Ezt mondja Uram az örökkévaló, lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljenek. Inakat és izmokat adok rátok, bőrrel borítalak benneteket, és szellemet adok belétek, hogy életre keljenek. Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Mit mond Isten? Azt mondja, hogy oké, látod a dolgokat az életedben, akkor gyerünk, állj fel, és kezdj el profétálni, imádkozni, és ne olyan lájtosan, hogy Istenem, kérlek, látod a helyzetemet, ha lehetséges, hogy te is így akarod, akkor jó lenne, ha ez megtörténne, és akkor én nagyon hálás leszek neked, és megígérem, hogy ezt megcsinálom. Ez, hogy mondjam nektek, ennek az ideje úgy gondolom, hogy lejárt. Ha igazi áttörést akarsz az életedben, kezdj el felállni, és kezdj el életet szólni azoknak a területeknek az életedben, amiket úgy érzel, hogy halottak, vagy már lemondtál róluk. Állj fel, és mondd ki, hogy Istenem, látod ezt a dolgot, látod azt, hogy elvesztettem a reményemet arra nézve, hogy lehetnek igaz barátaim. Elvesztettem a reményemet arra nézve, hogy lehet egy tetőled jövő társam. Elvesztettem a reményemet arra nézve, hogy én valaha orvos legyek, vagy kitűnő tanuló legyek, vagy jó legyek, mert én úgyis mindig csak bukok. Elvesztettem az reményemet arra nézve, hogy így tudom én a családom, egy jó családom legyen, vagy hogy a családom szeressen. De most azt mondom, hogy a te nevedben álljanak helyre ezek a területek, és kezdjenek el újjáéledni ezek a dolgok. Adj nekem igaz barátokat, hozd el nekem a társamat. Egyszerűen csak segíts, hogy jól tudjak tanulni, és kimondani dolgokat, és igazságokat beletenni, amikkel megvallod azt, hogy Isten az, aki a te életedben ezt meg tudja tenni, és ahogy ezt megteszed, meg fogod tapasztalni, hogy az életedben elkezdenek történni dolgok. Lehet, hogy nem fogod azonnal látni, de valami meg fog mozdulni. És mi történik itt az igében ezután? Azt mondja Ezékiel, hogy tehát profétáltam, ahogy megparancsolta, és ekkor nagy mennydörgést hallottam, azután láttam, hogy a csontok nagy zörgés közepette kezdtek egymáshoz illeszkedni, majd a szemem láttára inak, és izmok növekedtek rajtuk, végül bőr borította be a testeket. Szellem azonban még nem volt bennük, nem lélegeztek. Ekkor az örökkévaló ismét szólt hozzám, profétálj a szellemnek, emberfia, profétálj. Ez nagyon fontos, mert tudjátok, sokszor van az, hogy csak élünk ezen a földön, vagy létezünk, de nem élünk igazán. Ezékiel elkezdett profétálni ezeknek a csontoknak. Össze is állt egy testé. És már olyan volt, mintha készen lenne, de Isten szólt, hogy Ezékiel, nincs benne élet. Profétálj életet a testbe. És tudjátok, ez annyira azt mondja bennem, hogy ne hagyd abba az imádkozást addig, amíg nem látod meg az életet abban a területben. Ne adjátok fel. Tudjátok, emlékszem arra, hogy amikor még az előző gyülekezetből, ahol felnőttem, a pásztorom elmesélte ott, hogy az anyukája, azt hiszem, mikor megszületett, akkor elkezdett érte imádkozni, hogy Istené legyen, és igazából ő egyáltalán nem gondolta arra, hogy pásztor legyen, és nem is tudom hány évet folyamatosan csak bulizott, el volt, és az anyukája 15 éven keresztül imádkozott érte azért, hogy pásztor legyen, és ma Magyarországon ő az egyik legelismertebb apostol. 15 év imádság. Kinek van ehhez türelme? Nem? Azt mondjátok. De ha igazán hiszed, és igazán akarod, akkor kezdj el életet szólni azokra a területeknek az életedbe, amik úgy érzed, hogy meghaltak. És tudjátok, itt jön be a dicsőítés. A másik oldal, amelyik azt mondja, hogy beletesz az imába igazságokat, amik Istenről vannak. Hiszem azt, hogy helyre tud állni az életem, mert tudom azt, hogy te erősebb vagy, mint a körülményeim. Hiszem azt, hogy meg tudok gyógyulni, mert te vagy a gyógyító. És már is a dicsőítésre mutat ez a dolog. Hány olyan dalt énekeltünk ma, ami szinte erről is szól. Lássuk az Ébredj nevezetű dalt. Mi a refrénje? Minden ember, minden nép, mozdulj, érte ég, ébredj már, kelj most fel, ragyogjál. És mi hogy folytatódik? Látom. Látom már, e nép fel kell, és helyreáll. Ott van a dicsőítésben egy profécia, egy ima. Tudod, amikor azt érzed, hogy nem tudsz imádkozni, mert valami gátol, kezdj el dicsőíteni akkor. És kezdj el olyan dalokat énekelni, amik olyanok, mint egy ima. Amik kifejezik azt, amit belül érzel. Egy egészen más dimenzióra fog elvinni ez az egész. Egészen máshogy fogod érezni magadat. És ugyanilyen az Oceans nevezetű dal, ami ugyanarról szól, amiről Géza beszélt, az ismeretlen óceán, ez amire te hívsz, hullámhegyek, a csónakból kilépek, érted, félek, nagyon süllyedek, stb. Stb. Észre se vesszük, de egy ima van ebben elrejtve. Sokszor azt mondjuk, hogy hát, nem tudok imádkozni, akkor dicsőíts, nem tudok dicsőíteni, akkor beszélj, imádkozz, meg tudsz vallani dolgokat, nyisd ki a szád, mondd ki, Isten akar használni. És hadd mondjak el még egy fontos dolgot, hogy miért kell imádkozni. Tudjátok, Isten szabad akaratot adott nekünk még a teremtéskor. Ez azt jelentette, hogy igazából elenged minket akkor is, mert annyira szeret, ha mi nem úgy döntünk, ahogy ő azt szeretné, ezért történt meg a bűnbeesés is. Isten megtehette volna, hogy nem, hogy megakadályozza azt, hogy Ádám és Éva leszakítsák azt a gyümölcsöt, de nem tette meg azért, mert még annyira szeretett bennünket, hogy a bűnhöz vezető utat sem akarta elzárni, mert azt mondta, hogy ha az ember ezt akarja, akkor ezt fogja választani, de utána pedig annyira szeretett minket, hogy elküldte Jézust, hogy megszabadítson. És tudjátok, igazából azért fontos az ima, mert Isten pontosan azért, mert szabad akaratot adott, te úgy irányítod az életedet, ahogy szeretnéd igazából. Arra mész, amerre szeretnéd, azokat döntöd el, amiket te szeretnéd, de amikor azt mondod Istennek, hogy Istenem, te lép be most az életembe, azzal felhatalmazod Istent arra, hogy ő cselekedjen. Ha nem kéred meg, Isten kegyelme az, hogyha megadja, komolyan. Mert ezzel az imádsággal hatalmazott fel Istent arra, hogy valóra váljanak az életedben dolgok, és ezért fontos az, hogyha feladtál valamit, és ott hever romokban, vagy nincs reménységed, akkor ne add fel, mert abban a pillanatban, ahogy feladod, Isten is fel fogja adni, azért, mert annyira szeret, hogy azt mondja, hogy jó, hát ha neked ez így jó, akkor jó. De ő szeretné, de azt mondja, hogy te is akarod, mert akkor meg tudjuk csinálni együtt. Úgyhogy csak szeretnénk ma feltenni nektek azt a kérdést, hogy vagytok, hogy látjátok magatokat, mit látsz, látod-e a reménységet? Hogyha azt érzed, hogy vannak az életedben dolgok, amikért szeretnéd, hogy áttörés legyen, akkor ma szeretnénk érted imádkozni együtt, és szeretnénk segíteni abban, hogy mi profétálunk és imádkozunk első körben az életedre áldásokat és kijelentéseket, hogy valóra váljanak azok a dolgok, amik benned vannak. Úgyhogy, és csak arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel, hogyha lehet, akkor így a villanyokat kapcsoljuk le. És csak szeretném, ha becsuknátok a szemeiteket, és csak kicsit gondolkodnál azon, hogy hol vagy, a parton vagy, a csónakban vagy, vagy már a vízen vagy. Ha a parton vagy, ki akarsz-e lépni a csónakba? Hogy érzed, ha a csónakban vagy, ki akarsz-e lépni a vízre? Van-e látásod? Ha úgy érzed, hogy nincs látásod, hogy nem tudod azt, hogy Isten kicsoda, akkor nyisd meg a szíved Isten felé, és kérd meg Istennek, hogy mutassa meg azt, és bizonyítsa be, hogy ő létezik. Isten bebizonyítja. Nagyon is bebizonyítja. Ha pedig a vízen vagy, és úgy érzed, hogy túl sok a nyomás rajtad, akkor pedig csak nyújts ki a kezedet, és mondd Istennek azt, hogy adj erőt, és segíts fel, mert úgy érzem, hogy elestem. És ha most tudsz az életedben olyan területeket, amiken azt érzed, hogy életre van szükséged, akkor csak Csukd be a szemed, nyújtsd ki a kezed, nem kell, hogy magasra emeld, elég, ha csak a tenyeredet egy picit feljebb fordítod, ezzel Istennek megmutatod és kinyújtod, hogy szükséged van rá. Lehet, hogy szeretnéd azt, hogy a családod itt legyen veled. Lehet, hogy szeretnéd azt, hogy a barátaid itt legyenek veled. Lehet, hogy szeretnéd azt, hogy a te életed virágozzon. Lehet, hogy szeretnéd sikeres tanulmányokat. Vagy van egy álmod, hogy mi szeretnél lenni, de mások azt mondták, hogy nem lehetséges. Vagy lehet, hogy feladtad már a reményt, hogy lehet egy társad, vagy egy olyan társad, amilyet megálmodtál. Vagy lehet, hogy azt érzed, hogy nem jó a párkapcsolatod, vagy nem jó a házasságod, és szeretnél ebben is áttörést, életet, akkor csak nyújtsd ki a kezed. És Atyám, most, Uram, a te nevedben imádkozom, Uram, ezekért az emberekért, Atyám, te látod, Uram, a szívüket. Tudod, Istenem, azt, hogy milyen helyzetben vannak benne, Uram, te pontosan tudod, és látod a helyzetet, Istenem, hogy mik azok a dolgok, amik az életükben romok, mik azok a falak, ahol rések vannak, és Atyám, tudom azt, és hiszem azt, hogy te vagy, Uram, az, aki ezeket helyre tudja állítani. Azt mondja a te ígéd, hogy te vagy a rések befalazója. Atyám, én ezt hiszem. És Uram, kérlek téged azért, hogy áld meg a kinyújtott kezeket, Uram. Ezek a kinyújtott kezek, Uram, feléd nyúlnak, és azt mondják, hogy te lépj be az életükbe, és változtass meg, és kezd életre, Uram, a romokat, kezd életre azokat a területeket az életüknek, amik már meghaltak, vagy azért, mert mások megölték, vagy azért, mert ők azt feladták a reményt, vagy azért, mert még nem bontakoztak ki. Atyám, Jézus nevében imádkozom azért, hogy most, ezekben a percekben jöjjön reménység, Uram, az emberek életébe. Atyám, reménységért imádkozom Jézus nevében az ő életükre, azért, hogy ez a reménység teljesen betöltse őket, hogy legyen reménységük, élő reménységük ahhoz, hogy valóra válhatnak az életükben dolgok, hogy sikeresek lehetnek, hogy megláthatnak téged, Uram. Bizonyítsd be, Uram, nekik, hogy te vagy a megoldás, hogy te vagy az, aki helyre tudod állítani a romokat. Építsd fel, Uram, azokat a házakat, amelyek leromboltak. Bizonyítsd be nekik, Uram, hogy te mindennél hatalmasabb vagy, hogy te vagy az, akinek minden lehetséges, és nincs senki és semmi, amely le tudná rombolni és meg tudná ingatni a te királyságodat. Atyám, hiszem ezt, hiszen ez a gyülekezet is ennek a bizonyítéka. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te meg tudod ezt tenni, és a Jézus nevében életet szólok, Uram, anyagi áldásokat szólok, Istenem, a Jézus nevében, Uram, egészséges párkapcsolatokat szólok, társakat hívok elő, Uram, a Jézus nevében imádkozom azért, hogy álljanak helyre barátságok, hogy forjanak össze családok, Uram, hogy keltsen életre, Uram, Istenem, a szeretetet az emberek között, Uram, hogy imádkozom azért, hogy sikeres álmok és tanulmányok legyenek ezen a helyen, Uram, hogy mindenki, az egész világ lássa meg azt, Istenem, hogy te vagy a király, azon keresztül, Uram, hogy ránéznek, Uram, a tieidre, és azt mondják, hogy wow, ez valami természet feletti, ez nem normális. Atyám, kérlek, hogy az a tekintetüket, a tekinteteinket, Uram, változtasd el, hogy úgy ragyogjunk, Istenem, ahogyan a te dicsőséged ragyog folyamatosan. Jézus Krisztus nevében, Uram, köszönöm, hogy meghallgattad az imáinkat. Köszönöm neked azt, hogy te méltó vagy a dicséretre. És Uram, te vagy a gyógyító. És Atyám, imádkozom minden olyan betegségért, Uram, ami ezen a helyen van. Legyen az egészen apró, legyen az egy megfázás, vagy legyen az egy kisebb apró fájdalom valamelyik végtagban, legyen az egy komolyabb betegség, Uram. Imádkozom azért, Istenem, hogy jöjjön gyógyulás ezen a helyen. Uram, te vagy a gyógyító, és tudom azt, hogy meg tudsz gyógyítani bárkit, bármiből. És Uram, kifejezzük, hogy mi ezt akarjuk. És kérlek, hogy így jöjj, és állítsd helyre, Uram, a romokat. Állítsd helyre az emberek életét. Állítsd helyre az életünket, Istenem, hogy rólad szóljon, hogy téged dicsőítsen, és boldogok lehessünk, Uram, veled és együtt örökké Jézus nevében. Amen.
Ma este szeretnék feltenni életed legnagyobb és legfontosabb kérdését. Van-e békéd Istennel? Békében vagy vele? Isten gyermeke vagy-e? Mert a mai este Isten itt van, és hív minket, mindannyiunkat. Isten szeret, és Isten vágyik egy kapcsolatra veled. Isten vágyik egy személyes, bensőséges kapcsolatra veled. És szeretném nektek elmondani, hogy ez az egyetlen egy dolog az életben, amíg soha nem fog megcsalni téged. ez az egyetlen egy olyan kapcsolat az életben, ami soha nem fog megcsalni. És soha nem fog cserben hagyni, soha nem fogsz csalódni benne. Istenben sosem fogsz. És hiszem, hogy Isten mindannyiunkat ma hív. De szeretném feltenni ezt a kérdést elsősorban azoknak, akik még sohasem kötöttek békét Istennel, sohasem. Sosem adták még az életüket Krisztusnak, mert a mai este itt a lehetőség. Ez életed legnagyobb döntése, mert innentől kezdve minden megváltozik. Ez is egy olyan, mint amiről beszéltünk, hogy kilépsz a hajóból. Valami olyasmi, az ismeretlen. De Isten ismeretlen, és ez a fantasztikus benne, hogy nem ismerjük, nem, teljesen nem ismerjük, teljesen nem látjuk, hogy milyen mégis ez az ismeretlen Isten közel jön hozzánk, és érdekli az életünk minden egyes része. És ez az ismeretlen Isten 2000 évvel ezelőtt elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon értünk, emberekért, érted személyesen. És ő már személyesen ismert akkor téged, mert ő teremtett, ő formált, és neki van egy terve az életeddel. Van egy különleges terve, nem egy jó terve, hanem egy tökéletes terve, egy kiváló terve. És Isten hív ma, hogy lépj be ebbe az életbe. Ha mai este szeretnéd meghozni ezt a döntést, csak bátorítlak, hogy hozd meg. Szeretném, hogyha most lehajtanánk a fejünket, és behújnánk a szemünket. És csak szeretném, hogyha megszólítanánk Isten most. És hogyha mai este meg akarod hozni ezt a döntést, akkor, hogy mindenkinek le van hújva a szeme, csak kérlek, emeld fel a kezedet. Csak jelezd nekem, hogy szeretnéd meghozni ezt a döntést. Mindenkinek a szeme le van hújtva. Le van hújtva. Bocsánat. És hogyha szeretnéd meghozni ezt a döntést, kérlek, csak emeld fel a kezedet. Szeretnék érted imádkozni. Elfogadom a megbocsátásodat. meghozták ezt a döntést. Üdvözlünk! Üdvözlünk a családban! Mostantól kezdve csak bátorítalak három dologra benneteket, akik meghoztátok ma ezt a döntést. Ahogy a Zsani is mondta, kezdj el imádkozni Istenhez mai naptól kezdve. Mielőtt lefekszel aludni, mikor megmosod a fogadat, mikor reggel felkelsz, csak bármikor, amikor csak akarod, imádkozz Istenhez. A második dolog, kezd el olvasni a Bibliádat. Ha nincsen Bibliád, akkor szeretnénk ma neked adni egy Bibliát. Kezd el olvasni, mert ez Istennek a szerelmes üzenete számodra. Okay? A harmadik dolog pedig az, hogy épülj be a közösségbe, a gyülekezetbe. Azért, mert itt olyan emberekkel vagy együtt, és olyan emberekkel leszel együtt, akik bátorítanak Istennel való járásodba, bátorítanak hitben, bátorítanak abban, hogy hogyan halld meg Isten hangját. Nagyon sokat tanulhatsz a gyülekezetben. Egymástól tanulunk nagyon sokat, egymást bátorítjuk. Szóval csak ez a harmadik dolog. Oké? Szóval ima, bibliaolvasás, gyülekezet, és Isten azt fogod látni, hogy az életedet teljesen át fogja formálni. Amen. Amen. Szeretnék nektek hirdetni egy nagyon izgalmas dolgot. Ugye Zsani arról beszélt, hogy szeretnénk, hogyha látni, szerintem mindannyian szeretnénk látni, hogy a romok helyreállnak az életünkben, igaz? Kinek vannak romok az életében? Őszintén. Vannak dolgok, amiből helyre szeretnénk állni. Szeretném, ha tudnátok azt, hogy Isten ezt helyre akarja állítani, és Isten a szívünkre helyezte, különösen az én szívemre helyezte, hogy kezdjünk el egy sorozatot ebben az évben, ami egészen április végéig, vagy május végéig fog tartani. Tehát, és október 6-ától szeretnénk elkezdeni, és ennek a sorozatnak az a címe, hogy hogyan maximalizáld az életedet. Ezek a tanítások, amikről fogunk beszélni, ez pontosan arról szól, hogy Istennek van egy kiváló, egy terve az életedre, és arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt kibontani, hogyan tudod maximalizálni az életedet. És nagyon-nagyon gyakorlatias lesz ez a tanítás. Három fő témáról fogunk beszélni, három témán fogunk keresztül menni. És ezeken belül is minden egyes téma körülbelül egy ilyen 4-5 alkalmat fog igénybe venni. Szóval ez október 6-ától fog elkezdődni, és ezeken a témákon fogunk keresztül menni, hogy hogyan élj egy áldott életet. Aztán hogyan építs nagyszerű kapcsolatokat. Ezen belül fogunk beszélni a barátságról, a partnerségről, házasságnak az erejéről, a családnak az erejéről, a gyermeknevelésről. A harmadik fő témánk, hogy hogyan virágozzon az életed, hogyan tudod kibontani az ajándékaidat, a tehetségedet. Fiatalok, hogyan tudjátok kibontani azt, amit Isten belétek helyezett, azokat az ajándékokat. Hogyan lehet egy produktív életed. A negyedik, hogyan hoz jó döntéseket az életedben. Ezek fogják meghatározni az életedet. Szóval itt arról fogunk tanulni, hogy hogyan élhetünk egy bölcsességgel teli életet, hogy hogyan hozunk meg bölcsességben döntéseket. Tudjátok, hogy a döntéseinktől nagyon sok minden függ. Nagyon-nagyon sok dolog függ. Ettől függ az egész. Szóval erről fogunk beszélni a negyedik, az ötödik pedig az, hogy hogyan élj egészségesen és egy teljes emberként. Szóval itt fogunk beszélni az egészségről, fizikai és szellemi egészségről, lelki egészségről is. Nagyon-nagyon izgalmas dolgokon fogunk keresztül menni.